Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvéreink, Isten igéjét, Lukács evangéliumából, a 14. fejezet 25. versétől, a 35. versig a következőképpen. Nagy sokaság ment Jézussal, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előtt, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudja befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék a másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembe szállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a béke feltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem a trágyának nem alkalmas. Tehát kidobják, akinek van füle, a hallásra hallja. Elmúlt napokban, elmúlt hetekben egy kérdés erősödött fel, és aztán most talán a tetőpontjára élt, és arra is megért, hogy megosztam. És a kérdés így hangzik, hogy ki az, aki keresztjén. Talán az ifjúsági hétvégén Zilis Csabán indult el ez a kérdés, amikor valahogy a beszélgetés során felvetődött ez a kérdés, elhangzott, hogy Luther azt mondta, hogy ritka keresztjén, mint a fehér holló. És mondtam a fiataloknak, hogy ezt akkor mondta Luther, amikor még mindenki járt templomba. Tehát az volt a vélekedés, hogy mindenki keresztjén. Én úgy gondolom, hogy nem csak akkor, hanem most is nagyon nagy megbotránkozást keltene, hogyha Luther itt megjelenne és azt mondaná, hogy kedves testvérek, ritka a keresztjén, mint a fehér holló. Aztán a következő gondolat, ami ehhez hozzá társult, az az, amit tegnap is elmondott, az a bizonyos miskolci volt alkoholista védőnő, miután hitre jutott, azt élte át, hogy ő 60 évig evangélikus volt, és aztán 5 éve vallja, hogy ő keresztjén. Mindig jön idő, amikor szint kell, hogy valljunk, és valahogyan úgy, mint Mózes, vagy Józsué idejében, vagy Jézus korában, amikor elhangzott a kérdés, hogy aki az Úré, az jöjjön ide hozzám, akkor mentek az emberek, és döntöttek, hogy akarnak-e az Úré életni. Lehet, hogy voltak egyesek, akik azt mondták, hogy hát Mózes, te már nagyon öreg vagy, én nem akarok hozzád menni. Lehet, hogy mások azt mondták Józsuének, hogy te meg nagyon fiatal vagy, nekem ne beszéljél, nem megyek oda. Minden esetre Isten adott mindig lehetőséget arra, hogy aki az övé, az egy kinyilvánítsa, és valamilyen módon szint vagy. Önmagunk számára is fontos ez, talán a leginkább az önmagunk számára fontos, hogy szint valljunk, hogy mostantól kezdve más következik. Ami a hátam mögött van, elfelejtem, ami előttem van, az neki dőlve, de neki feszülök. Futok a célhoz, Pálapostol szavaival. Tehát szükséges tudnunk azt, hogy elindultunk azon az úton, amelyre Jézus hív, elindultunk a keresztjén úton. mit tesz keresztényé bennünket. Talán a mostani felolvasott ige alapján azt lehet mondani, hogy a viszonyulásunk az életnek a legfontosabb dolgaihoz, az életünk legmeghatározóbb dolgaihoz. Ez a viszonyulás az, ami meghatározza, hogy keresztények vagyunk-e. Nem az, hogy megkereszteltek, konfirmáltak, hanem az, hogy hogyan viszonyulok méghozzá következő dolgokhoz, engem körülvevő, hozzám legközelebb álló emberekhez, mint például a szülők, gyerekek, testvérek, hogyan viszonyulok önmagamhoz, és hogyan viszonyulok a vagyonhoz. Ezek azok, amelyek a legmeghatározóbbak a életünkkel kapcsolatban. Ahogyan egy házasságot is, az egymáshoz való viszonyulásunk tesz házassággá, a házasság kötés, az esküvő, az Istennek az áldás kérése, azok mind-mind azt fejezik ki, hogy eldöntöttük, hogy ezen túl más lesz, kinyilvánítjuk Isten és emberek előtt, de nem ezt teszi a házasság a házasságát, hanem ami benne van, egymáshoz való viszonyulásunk. Ha a viszonyulásunk nem olyan, akkor lehet, hogy házasságot nevezik jogilag, de valójában nem az. Ugyanez történt meg ember és Isten között. Mit tesz keresztényé? Nagyon megdöbbentő ez az egész helyzet, amit felolvasunk, mert azt olvassuk, hogy nagy sokasságban Jézussal, ő pedig felé fordul. Szembe fordul velük, és elmondja, hogy ki lehet az ő tanítványa, és ki nem lehet az ő tanítványa. Megdöbbentő azért is, mert általában mi az egyházban azt szoktuk meg, hogy próbál minél többeket rávenni arra, hogy minél többen jöjjenek Jézushoz. Jézus pont ellenkezőre tesz, mindig nagy sokaság követi, és bizony felhívja a figyelmet, hogy így, ilyen módon nem lehet. Menj el, temessék el a halottak a halottaikat, és így tovább. Nem lehet akárhogyan az ő követőjévé válni. Illetve más dolog Jézussal együtt menni, és más dolog tanítványává lenni. Gyökösi Bandi bácsi így fejezte ki magát egy prédikációjában, hogy a népegyháznak az a nagy baja, hogy sokakért tesz keveset. Valójában viszont kevesekért kellene nagyon sokat megtenni. Gondol arra, hogy személyes kapcsolatok által lehet leginkább, személyes lelkigondozói kapcsolatok által lehet leginkább az evangéliumot átadni az embereknek. Például nekem egy gondolatom, nem én találtam ki. Nagyon-nagyon fontos lenne, nagyon jó lenne, hogyha mondjuk a konfirmációra úgy készülnénk, hogy lenne mindegyik konfirmandusnak egy pártfogója, aki nem rokon, hanem valaki, akivel rendszeresen hetente tudna találkozni, megbeszélni a konfirmáció előkerülő kérdéseket, a benne felvetődő kételyeket, akivel el lehetne menni együtt a McDonald'sba, akivel el lehetne menni olykor egy moziba, aki modern szóval mentora lehetne ezeknek a gyerekeknek, egészen másképpen felülne a lelki, a lelkük, hogyha ez így történhetne. Hát, hogy egyszer megvalósul. A viszonyulásunk. A viszonyulásunk a hozzátartozóinkhoz. Egészen keményen azt mondja Jézus, hogy aki nem gyűlli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, nem lehet az én tanítványom. Máté evangéliumában olvassuk ezt a gondolatot, de már tompított formában ott úgy olvassuk, hogy aki jobban szereti az apját, anyját, stb. Mint engem, az nem lesz én tanítványom. Azt mondják a biblia tudósok, hogy mindig az a hitelesebb, amelyik élesebb. Tudnék, Jézus mindig rendkívül élesen fogalmazott. Nagyon nagy bajunk ez is, hogy rendkívül letompítjuk az életet, mert hát az nem tetszik. Az nem tetszik. tesszük. Tehát itt mondom éppen, hogy Jézus sohasem törekedett arra, hogy tetszen az embereknek az ő mondani valója. Éppen, hogy meg akarta szűrni azt, hogy aki dönt mellette, a teljes szívvel döntsön. Éppen ezért mondjuk, ha mindig a házasságot hasonlítom a Krisztus követést, akkor azt is lehet mondani, hogy a házasság előtt is jó, hogyha vannak ilyen próbatételek, hogy tényleg ragaszkodunk egymáshoz. Hát aztán iszonyú nagy a megterhelés a házasságban. Ki kell, hogy bírja az a kötelék, amit kötődik közöttünk, ezeket a megterheléseket. Jézus is ezt teszi. Háttérbe kell helyezni, bár attól félek, hogy már ez is tompítása Jézus gondolatának, de az a görög szó, amit ő használ, hogy meggyűlöli, ezt is jelenti, hogy háttérbe szorítani. Tudni, nem csak szeretetről beszél az evangélium, hanem gyűlöletre is buzdít Jézus, csak nekünk a gyűlöletet mindig megfelelő irányba kell helyezni. Megfelelő irányba kell mutasson a gyűlöletünk. Amikor egymás felé irányul, ez a rossz irány. Amikor az ördög ellen irányul, vagy a bűn ellen irányul, ez a helyes irány. Miről van itt szó, hogy nem gyűlöli meg apját, anyját, testvéreit? Arról van szó, hogy háttérbe szorítja őket, akkor, amikor Isten ellen próbálnak irányítani. Fontosabbak az Istenek a rendelkezései, mint embereknek a gondolatai. De a személyiség fejlődésünkkel is együtt jár az, hogy háttérbe szorítjuk a szüleinket, még akkor is, hogyha nekünk szülőknek ez rendkívül fáj, de nekünk kell elhagyni a szüleinket, legalábbis is egy ígér szerint, ahhoz, hogy tudjunk ragaszkodni, egyé válni a házastársunkkal, nekünk kell elhagyni, ezt is Gyöksi Bandi bácsi mondja, hogy neked kell elhagyni a szüleidet, ők nem fognak elhagyni, ez természetes. Ezért mondja is Isten igény, elhagyja apját és anyját. Személyiség fejlődésünkhöz kapcsolódik ez a gondolat, hiszen akkor tudunk egészséges, saját lábunkon álló felnőtt emberek lenni, hogyha elszakítottuk ezt a bizonyos lelki köldörzsinort, ahogyan el kell szakítani a fizikai köldörzsinort is a születésünkkor, tehát az, ami táplált addig, az a halálunká válik, hogyha nem várjuk el. Nyilvánvaló, hogy ebbe belefér a szüleinknek a tisztelete. Belefér a szüleinkről való gondoskodás. Nem erről beszéljük. Sőt, sokkal jobban, sokkal helyesebben tudja megtenni az ember. De hogyha nem törnék meg ez a köldörzsinór elvágás, akkor ha elveszítünk egy szülőt például, akkor elképzelhető, hogy Istenre haragszunk meg. Mert őt pótolták a szüleik. És nem Istenhez ragaszkodtunk minden erőnkkel, minden teljes szívünkkel. Túlzott keserűség törhet ránk, és meggyengítheti a hitünket. A másik, amit mond Jézus, az az önmagunknak a háttérbe szorítása. Aki nem gyűlöli meg a saját lelkét, mondja. Azaz először szükséges, hogy megszülessen a saját élünk önálló életre, erős életre szülessen meg, valamikor a kamaszkor folyamán, és utána szükséges az, hogy utána háttérbe szorítjuk ezt a megszületett ént, azaz, hogy a kapás helyett, ami jellemzi az életünket, előtérbe helyezzen a szerezni és adni tudás. Szerezni és adni tudás. Ugyanúgy, mint ahogy a tüdőnk belégzés és kilégzés útján működik, ez a kettő egymással ritmusban van, ugyanúgy kellene, hogy ritmusban legyen a szerzés és az adás. És mivel ugye erre mi képtelenek vagyunk, mert ezt állandóan tapasztaljuk, hogy képtelenek vagyunk, ezért Istennek be kell építeni a mi lelki szívünkbe egy pacemaker. hogy ezt az ütemet, ezt a ritmust szabályozza. Hogy összhangba kerüljünk az igazi énünkkel. Hát ez az újjászületés, amit egyszerűen így fejez ki a Biblia. Újjászületés, azaz a szerzés és adás közötti helyes ütem, a lemondani tudásnak a megvalósulása. És erről azt mondja a hívő pszichoterapeuta, hogy ez keveseknek adatik meg. És itt van az összhang Luther 500 évvel ezelőtti megfogalmazása és a mai megfogalmazás között. Keveseknek adatik meg, kevés, mint a fehér holló. Vagy amikor elmondják a szakemberek, hogy milyen fázisai vannak mondjuk a gyásznak, és az utolsó fázis az, amikor az ember belenyugszik, és nem hogy belenyugszik, hanem beépíti a vesztességet a következő, az elkövetkezendő korszakába, életébe, azaz erőt merít mindabból, amit kapott, erős azt mondják, keveseknek adatik meg. Keveseknél történik meg. Pedig hát erről beszél a Szentírás, hogy az énünknek háttérbe kell szorulnia, keresztelő így mondja, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebb életem. De az énnek ez az óriási szerepvesztése, ez nagyon nagy fájdalommal jár a mi számunkra. És nem azért nem adatik meg sokaknak, mert nem lehetne az osztály részük, hanem azért, mert nem akarjuk, hogy szerepvesztést szenvedje az énünk. Vagy Pál apostol így fogalmazza meg ezt a szerepvesztést, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Többé nem én vagyok a fontos, hanem az, amit Krisztus mond. És a harmadik, az a vagyonnak a háttérbe szorítása. Ugye ez az, amiért őrre mennek az emberek, visszájkodnak, felre mennek, csalások történnek, családok robbannak szét. Ez ugye a házassági elhitegüléseknek a második fontos oka, ugye az első, az, amit nem említettem, az, hogyha nincsen elvágva a lelki köldökzsinórunk. A másik oka, ugye mindig a pénz körüli vita. Ehhez viszont jobb lenne a vajoni dolgokat nem túl komolyan venni. De mint ahogyan egy hittatórán előkerült, hogy hát mi a könnyű munka? Hát a könnyű munka a gyermek nevelés, mert az állam csak nem tudom, 22 ezer fizet érte gyes formájában. És akkor az ember elnevezi rajta. Semmi komoly dolog. Nem olyan probléma. Mindannyian megvan az, ami az létfenntartásunkhoz szükséges. Az összes többiről vitatkozni, vagy fájdalmat érezni teljesen fölösleges. Különben óhatatlanul előre tör az, hogy ebből, ennyiből nem lehet megélni. Persze mindenki, aki ezt mondja, valójában tudja, hogy meg tud élni belőle, csak az ördög azt sugallja, hogy több és több szükséges, hogy tönkre menjenek a kapcsolatai. Miután Jézus felvázolja, ki az, aki őt követheti, hogyan kell őt követni, akkor azt mondja, hogy vegyétek fel a kereszteket, vagyis Jézus után menni úgy lehet, hogyha mindazt a nehézséget, ami ezekből fakad, felvállaljuk. Igen, kétséges, hogy itt valamiféle betegségről lenne szó. Itt arról van szó, amit Jézusért, Jézus követésért kell elszenvedni. Olyan keresztről van szó itt, ami akkor van, hogyha Jézus követjük. Ha Jézus nem követjük, akkor nincs. Például vállalni azt, hogy kinevetnek Jézus követéséért. Vagy vállalni azt, hogy anyagilag háttérbe szorulok, mert nekem fontos, mondjuk a múlt esetben különösen voltak ilyen helyzetek, nem kapott prémiót az ember azért, mert kitart Isten mellett. Vagy a családban felvállalja a konfliktusokat, amik ebből következnek. Vagy ahogyan valaki mondta, hogy amikor az ébredés elindult, akkor háttérbe szorították a mezőgazdasági munkát. Inkább rohadjon el. De én menni akarok. Bolondság. Bolondsága az élünk számára. De Pálosra azt mondja, hogy Isten azt akarja, hogy bolondság által, Isten bolondsága által üdvözüljük. Mennyire merem felvállalni a hátrányokat, a kereszteket? Mennyire tudom háttérbe helyezni önmagamat, a másikat, a vagyont, az Istenért? Én még soha nem hallottam olyat, lehet, hogy van ilyen is, de soha nem hallottam olyat, hogy mondjuk egy hittanos azt mondta volna, hogy hát én nem megyek el mondjuk úszás oktatásra, vagy nem megyek el ilyen vagy olyan szakkörre, mert az a hittanóra időpontjában van, és nem akarok lemaradni. Fordítva nagyon sokszor előfordul. Mi az, amit háttérbe helyezünk? De itt a kérdés a következő, hogy meg tudom-e tenni azt, hogy háttérbe helyezem? Nem tudom megtenni. És akkor mit javasol Jézus? Akkor ülj le, vessél számot, vagy a harccal kapcsolatban azt mondja, hogy hát kérd el a békefeltételeket. De ki az, aki ezt a békefeltétel diktálja? Az ellenség. Az ördög. Megtegyük akkor ezt? Nem. Hanem Jézus kell hívni segítségül. Ő az, aki tud nekünk segíteni ebben a döntésben. Luther filmben szó van arról, hogy Luther Márton harcol az ördöggel, és amikor ezzel szembesül Stauffitz János a rendfőnöke, akkor azt mondja, hogy Márton, ne vele foglalkozzál. Neki már 5000 éves tapasztalata van. Sokkal agyafurtabb, mint mi. Ő az, aki 20000-rel jön ellenünk, és nekünk csak 10000 van. Jézus is ezt mondja, ne az ördöggel foglalkozzunk, hanem vele, aki nem 20000-rel van mellettünk, hanem végtelenben. Ő az, aki medvéd. Őról a szól, befejező gondolat, hogy jó a só, de ha elveszi a vizét, hogyan tudják azt visszaadni. Itt Jézusról van szó, hogy ő a só, a sónak az íze nem vész el, mindig megmarad. Itt az állandóságot Jézus adja. Ő az, akihez fordulhatunk. Azaz nekünk is fel kell mérnünk a helyzetünket, és nem félni, hanem Jézusban bízni, hozzá menni. Mert Jézus is felvette a keresztet. Értünk vette fel a keresztet. Az ő szeretetéért vette fel a keresztet. Jézushoz kell menni, és benne bízni, mert amikor felvesszük a mi keresztünket, amikor háttérbe szorítjuk azt, ami minket fogva tart, akkor itt egy hadüzenetről van szó az ördög felé. Nyilvánvaló, hogy itt is, amikor valaki dönt Jézus mellett, az egy hadüzenet. Felbojulás történt. Amikor egyik korábbi lelkészünket hívtam evangelizálni, és eljött erre az evangelizációra az ismerettség folytán, egy nő, aki egyébként nem járt gyülekezetbe, azt mondta utána, az alkalom végén nagyon megragadta őt az ige, és azt mondta, hogy most már mindig akarok járni. Most már mindig fogok jönni a templomba. Soha nem jött utána. És akkor erről beszéltem az evangelizáló lelkésszel, akkor azt mondta, hogy tudod, hogy arról van szó, hogy felmérte a helyzetét. Mai igével szemléletve leült és számot vetett. És megkérdezte a békefeltételeket. Számot vetett arról, hogy ő nem képes megváltozni, ő nem képes lemondani a megkötözöttségeiről. És igaza volt. De nem kérdezte meg Jézus. Ezért kell nekünk is Jézus megkérdezni. Mert ha számot vetünk, akkor igazunk van, hogy mi nem vagyunk képesek megváltozni, nem vagyunk képesek felvenni a keresztünket, nem vagyunk képesek önmagunkat háttérbe szorítani, nem vagyunk képesek családunkat, hogyha negatív impulzusok jönnek onnan, háttérbe szorítani, nem vagyunk képesek a vagyon háttérbe szorítani, azok szorítanak bennünket háttérbe. Mit kell tennünk? Jézushoz menni. Őt segítségű hívni, mert ő viszont le tudja győzni ezeknek a hatalmát. Minden bizonnyal sokan messzizálták Jézusnak ezeket a gondolatait, hiszen ezek úgy mondhatni, hogy tömegosztató prédikációk voltak. De azért voltak ezek ilyen prédikációk, hogy mindenkinek lehetősége legyen döntenie mellette. Mit tesz keresztjénni, ezzel kezdtem. Nem a külső dolgok tesznek keresztjén, hanem a belső viszonyulás. Azt mondja Jézus, hogy az utolsó ítéletben mondják majd az emberek, hogy én ezt és ezt tettem, érted? A mi utcáinkban jártál. Mi szeretetben gyógyítottuk. Sok-sok minden mondanak, és azt mondja Jézus, hogy nem ismerek titeket. Most viszont mondhatjuk azt, hogy én az Úré akarok lenni. Most kinyilvánhatjuk, hogy Övé akarunk lenni. A hitéletnél nem mi fogjuk ezt megtenni. Akkor majd ő fogja megmondani, hogy ki az Úré. Most az az evangélium, hogy mi magunk mondhatjuk, dönthetjük el. Hogy akarjuk-e őt követni, ő keresztjét felvenni. Isten adja számunkra az ő szent lelkét, hogy valóban így döntsünk. És valóban letegyük a mi életünket. Nem most megtehetjük. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te értünk vetted fel keresztedet. Köszönjük neked, hogy mi is felvehetjük keresztünket, önmagunk, mások, vagyonunk háttérbe szorításából adódó keresztetet. Kérünk téged, hogy hadd tegyük meg ezt örömmel, látva, tapasztalva, hogy ezzel igazi önmagunkat, téged találunk meg, és egymásra is lehetünk. Így kérünk téged, hogy áld meg bennünket, és vezess. Ámen.